Tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt, különös tisztelettel azokat, akik a bukaresti Ady Endre Liceumból vannak itt, oktatókat, és most jöttem rá, hogy egy ideje már nem találkoztunk azelőtt, meg hát úgy nyilván a körülmények folytán szinte naponta. Meg kell mondanom, hogy engem valóban megtisztel az, hogy itt elnök úr is, meg igazgató úr is ezt valamiféle nyitó rendezvényként képzelték el a 200 éves évfordulóhoz. Az imént a Televízió Magyar adásának a munkatársai kérdezték tőlem, hogy hát miért tartom én fontosnak ezt a 200 esztendős évfordulót, tehát hogy 200 éves a bukaresti magyar nyelvű oktatás, és hirtelenjében úgy fogalmaztam, hogy természetesen önmagában is nagy esemény az, hogy 200 évet ért meg valahol a magyar nyelvű oktatás, tulajdonképpen az Erdélyben is azért a régebbi vagy legrégebbi iskoláink közé lenne számolható. Viszont van ennek egy egészen sajátos jelentősége, és egy egészen fontos üzenete. És pedig az, hogy mindenféle legendák járnak azzal kapcsolatosan, hogy Bukarestben valaha milyen sok magyar élt, és valóban a 20. század elején, 19. század végén elég jelentős magyar közösség volt itt ebben a román fővárosban a mostanihoz képest. De azért ennek ellenére ez mégiscsak egy olyan település volt az erdélyi magyarok, a székelyek számára, ahová eljöttek dolgozni, hosszabb, rövidebb ideig itt megtelepedtek, de aztán a többségük vissza is tért Erdélybe. Ennek ellenére az a tény, hogy egy ilyen közösség fontosnak tartotta, hogy magyar oktatást tartson fönn, hogy magyar iskolát működtessen Bukarestben, az egyfajta figyelmeztetés is a mi számunkra. Ha valaki azt gondolja, hogy 50 évvel, 100 évvel, 150 évvel, 200 évvel ezelőtt ez olyan könnyű volt, vagy hogy könnyebb volt, mint most magyar iskolát fönntartani, és hogy akár anyagilag is nem jelentett ez napi nehézségeket, akkor téved. Mindig nehéz volt, azt gondolom, Bukarestben iskolát fenntartani, de ennek ellenére eleink, tehát az akkori magyarok ezt rendkívül fontosnak tartották, és akkor én azt hiszem, hogy ez valóban figyelmeztetés azoknak, akik nyilván szintén nem túlságosan könnyű körülmények közepette Erdélyben például, de azért mégiscsak több lehetőséggel rendelkezve, mint itt Bukarestben, esetleg nem fordítanak akkora gondot a magyar oktatásra. És hogyha a bukaresti magyarok, a bukaresti szülők megtették és megteszik azt most is, hogy a város egyik végéből a másik végébe elhozzák a gyerekeket nap mint nap, és utána hazaviszik, akkor ott valahol Erdélyben is meg lehet tenni, egy kisvárosban, vagy akár egy szorványközségben, szorványvárosban, hogy azt a minimális erőfeszítést a gyerekeink magyar oktatására ráfordítsuk. Persze, sokféle üzenetet, sokféle jelentést ki lehet egy ilyen évfordulóból hámozni, de számomra most ebben a pillanatban ez a legfontosabb. 200 éves történetről nehéz beszélni, mert abban sok minden benne van, nem hiszem, hogy azt olyan könnyű lenne átfogni, meg hát nem is erre vállalkoztam, én nem ástam be magamat ebbe a történetbe. Érdemes most ennek a 200 évnek a kapcsán is, meg a megadott téma kapcsán, hogy az anyanyelvű oktatás szerepe az identitás megőrzésében, beszélni egy másik évfordulóról, amiről mostanában sok szó esik, és ami része ennek a 200 esztendőnek is természetesen a 25. Az elmúlt 25 esztendőről, amikor 1989. decemberében összeomlott egy olyan diktatórikus rendszer, amelyet én nacionálkommunizmusként szoktam meghatározni, tehát a Ceausescu rendszer utolsó időszaka az mindenképpen valamiféle nemzeti kommunizmus volt, vagyis a nacionalizmus az foka az egyre magasabbra emelkedett, és amikor összeomlott ez a rendszer 25 évvel ezelőtt, akkor számunkra lehetőség adódott, hogy megpróbáljuk a félig meddig lerombolt, vagy már romokban heverő anyanyelvű oktatásunkat fölépíteni, Románia szerte, Erdély szerte, és a bukarestiek nagyon jól emlékeznek, hogy itt nem is volt olyan egyszerű a tagozatos iskolából, az ilyen egyvelekből, amelyik félig román volt, félig magyar tannyelvű, hogy eléggé nagy feszültségek, sőt konfliktusok árán sikerült ismét magyar iskolát létrehozni. Tehát nem csak Marosvásárhelyen kellett megküzdeni a Olyai Farkas középiskoláért, vagy Kolozsváron, vagy Szatmárnémetiben, vagy másutt, hanem Bukarestben is meg kellett küzdeni az önálló magyar iskoláért, az önálló magyar középiskoláért, és akik ezen dolgoznak, azok a megmondhatói, hogy most is nap mint nap meg kell küzdeni. Többek között meg kell küzdeni azért a tudatért, hogy fontos az identitás szempontjából egy iskola. Meg kell küzdeni azért a tudásért, hogy szülők és gyerekek tudatában legyenek annak, hogy itt Bukarestben aztán különösen nem mindegy, hogy magyar iskolába jár-e valaki, vagy románba, amikor a román nyelvet azt egyébként is nincsen gyerek, aki el ne sajátítaná ugye ebben a városban, de magyar iskola nélkül az identitása az nyilvánvalóan nem lesz teljes, vagy csonka lesz, azt is mondhatnám. Igazunk volt-e vajon akkor, amikor 1989. decemberre után legfontosabb célunknak az anyanyelvű iskolahálózat visszaállítását tekintettük? Ezt tekintettük az identitás, a nemzeti, a magyar identitás legfontosabb feltételének, és emellett nyilván szintén nagy jelentőségűnek véltük a kétnyelvűséget, a magyar nyelv nyilvános használatának a mielőbbi visszaállítását. Ha csak arra gondolok, hogy mit kívánt és mit tudott lerombolni azelőtt a Ceausescu rendszer, amely egyértelműen és megkérdőjelezhetetlenül egy homogenizálási, tehát így hívták akkor, egy egyneműsítési politikát folytatott, vagyis meg akarta szüntetni a társadalmon belül nem az osztálykülönbségeket, ez az régebb volt, ugye ez volt a marxista ideológia lényege, hanem meg akarta szüntetni a regionális, a nyelvi, a kulturális, az etnikai különbségeket, és ennek érdekében fokozatosan bontotta le, rombolta le a magyar oktatást. Az egyik fontos lépés az intézményes önállóság megszüntetése volt, de már azelőtt tulajdonképpen a teljes körű anyanyelvű oktatás felszámolása, vagyis fokozatosan vezették be azokat a tiltásokat, amelyek csak egyes tantárgyak anyanyelvű oktatását tették lehetővé. A történelem és földrajz oktatása magyarul tilos volt, így kell fogalmaznom, ami az ország történelmét és földrajzát illeti. Aztán utána bejött egy rendkívül fontos skálája a tantárgyaknak, a szakoktatás, tehát abból kiindulva, erre is emlékezhetnek az idősebbek, hogy nekünk nem románul és magyarul kell beszélni, hanem a munkanyelvén kell beszélni, ugye az, ami minket összeköt, de ez a munkanyelve érdekes, azért mégiscsak románul hangzott. Tehát ezen az alapon tilos volt szaktantárgyakat magyarul tanítani, tehát szakiskolákban, szakközépiskolákban, mindenütt, ahol ilyen szaktantárgyak voltak, ezeket a tantárgyakat románul tanították. Tehát a magyar identitás és a másfajta identitás elleni egyik leghatékonyabb támadás ez volt, hogy a teljes körű anyanyelvű oktatást azt meg kell csonkítani, és nyilván a cél az lett volna, hogy föl kell számolni. Már Háromszéken is kezdték bevezetni a 80-as években, hogy ráadásul nem a gyerek anyanyelve számított, hanem a tanári. Voltak ilyen esetek, Kovásznán, Kézdivásárhelyen, máshol. Ötletesen oda kihelyeztek egy román anyanyelvű matematika tanárt, akkor a matematika órát a magyar osztályban, és Csíkban is, a matematika órát a magyar osztályban románul tanította, mert hát az ő nyelve számított, és nem a gyereké. Ez volt az egyik rendkívül hatékony módszer, amivel megcsonkították a magyar identitást. A másik a döntéshozatali jog felszámolása azáltal, hogy az önálló intézményeket felszámolták. 1989. decemberét úgy értük meg, hogy egyetlen egy önálló magyar középiskola sem volt Romániában, Erdélyben, tehát mind csak tagozatos iskolák voltak. Ennek meg két fontos eredménye volt idézőjelben. Az egyik az, hogy a magyar nyelv az órákon létezhetett, tehát kivéve azokat a tantárgyakat, amelyekre utaltam, tehát órán a tanár és a gyerek magyarul beszélt, de már a másfajta iskolai tevékenységek, vagy azok túlnyomó része, azok már egy vegyes iskolában, egy tagozatos iskolában többnyire románul zajlottak. Másrészt pedig ezeket a tagozatos iskolákat úgy építették föl, hogy az esetek túlnyomó részében az igazgatók, a vezetőség, azok román anyanyelvűek, román nemzetiségűek voltak, és így módon a döntéshozatalt kivették a magyar oktatók kezéből, akik legjobban ismerhették a magyar osztályok, a magyar gyerekek gondjait. Ugyanis a teljes körű identitáshoz nem csak az tartozik hozzá egy közösség esetében, például ugye egy hatalmas romániai magyar közösség esetében, hogy fontos helyzetekben használhassa az anyanyelvét, tanulhasson például az anyanyelvén, hanem az is, hogy meghozhassa a szükséges döntéseket, hogy legyen olyan értelmisége, legyenek olyan oktatói, legyenek olyan tanárai, akik döntéshelyzetbe kerülhetnek, és az oktatással kapcsolatosan meghozhatják a döntéseket. Eldönthetik, hogy a tantervet hogyan építik föl a létező törvényeken belül, és még sok mindent eldönthetnek azzal kapcsolatosan, hogy hogyan zajlik az oktatási folyamat az illető iskolában, és ez vonatkozik természetesen más intézményekre is. Nem teljes az a közösség a maga kultúrájában, történelmében, nyelvében, amely beszélhet magyarul, de nem dönthet a maga ügyeiben és azokban az ügyekben, amelyek csak is őt érintik. Dönteni pedig csak akkor lehet, hogyha úgy építjük fel azokat az intézményeket, hogy jogunk van, lehetőségünk van azokat nekünk magunknak működtetni. Ezért volt nyilvánvaló legfontosabb célunk 1989. decemberre után az anyanyelvű oktatás kiépítése. Ezért eredményezte a legtöbb feszültséget és a legtöbb konfliktust ez a cél Marosvásárhelyen például, és ugye a 25 évről beszélve mostanában sokat idézik, hogy mi történt Marosvásárhelyen ezért 1990-ben, de hát utaltam arra, hogy akár itt Bukarestben is, ahol igazán nem kellett félteni a Bukarestet attól, hogy elviszik a magyarok, tehát itt vegytisztán arról volt szó, hogy legyen egy magyar intézmény, és semmi többről, tehát nem arról, hogy hátunkra vesszük ezt a várost, és elvisszük innen. Ennek ellenére itt is ezeket a hatalmas feszültségeket eredményezte, mert tulajdonképpen akkor vége szakadni látszott egy folyamat, az a bizonyos homogenizálási folyamat, és attól, hogy 1989. decemberében megváltozott a rendszer, attól még ez a mentalitás a fejekben ott maradt. Nagyon-nagyon sok főben ott maradt ez a mentalitás, és amit mi sikerként értünk meg, azt mások meg kudarcként érték meg természetesen, úgyhogy véget ért az a bizonyos homogenizálási folyamat, amely már-már sikerre jutott, egyezzünk meg ebben. Azért is tartom én az elmúlt 25 évet minden látszat ellenére, és minden mostani nyomorúságunk ellenére egy fontos történetnek, egy sikertörténetnek így is nevezhetném, mert 1989-ben, 90-ben már nekünk nagyon kevés esélyünk volt arra, hogy fölépítsük ismét, ami leromlott. Értelmiségiek közül nagyon sokan kitelepültek, intézményeink tönkrementek, és tulajdonképpen hát szinte romokból kellett fölépíteni, nem igaz ez teljesen, mert azért maradt még oktatásunk, és maradtak még iskoláink, de azért szinte romokból kellett fölépíteni ezt az oktatást, ezt az anyanyelvű oktatást. És az egyik célunk az pontosan a teljes körű anyanyelvű oktatás megvalósítása volt, a másik pedig az önálló intézményhálózat létrehozatala, és ezáltal, ezt harmadik célként is fogalmazhatnám, de kapcsolódik az önálló intézményekhez, az oktatásunkkal kapcsolatos döntéshozatali jog visszaszerzése. Ezt fokozatosan is el lehet képzelni, hogy első cél az, hogy minden tantárgyat, minden szinten magyarul tanulhassanak a gyerekeink. Második cél az, hogy önálló iskolákban és önálló egyetemeken vagy egyetemi karokon tanulhassák ezt. És a harmadik cél az, hogy a mi általunk választott, kinevezett vezetők, igazgatók, vezető pedagógusok irányítsák ezt az oktatási folyamatot, de hát azért ez nem így lépcsőkben épült, hanem egyidejűleg próbáltuk ezeket a célokat megvalósítani. És ha a 25 év történetét végigkísérem, akkor persze számokat idézhetnék, sok-sok számot, de ehelyett én három darab oktatási törvényt tudok idézni. Három oktatási törvény kellett, sokan már nem is emlékeznek erre, ahhoz, hogy eljussunk egy olyan törvényes keretig, a 2011-es oktatási törvényig, amely nagyjából, nagy vonalakban már kielégíti az igényeket, már a mi igényeinkről van szó, az más kérdés, hogy más pontjaiban azért sok kérdőjelt vet föl ez a törvény, és megint más kérdés, hogy nem alkalmazzák úgy, ahogy kellene.